Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Koller György ül itt a stúdióban, a Jettel műszaki vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok, még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Itt miközben az elmúlt 30 évről nosztalgiáztunk, hogy mennyit változott a rádiózás, meg mennyit változott a távközlés. Jettel mobil távközlési idővonal, ez van itt előttem, és én nem gondoltam, hogy ez ilyen izgalmas téma, de aztán elkezdtem bogarászni. És kiderült, hogy az első, a startpisztoly eldördülésétől ott van, ugye? 94-ről beszélünk.
Igen, igen, 94-ben indult el a kereskedelmi szolgáltatás 30 évvel ezelőtt, március 26-án Budapesten, de magának a hálózatnak az építése az 93 őszén indult el, és abba is volt szerencsém részt venni már, nem mint Parongia sem alkalmazott, hanem mint egyik beszállító cégnek az alkalmazottja.
De aztán nagyon gyorsan oda keveredett, ugye,
panorod.
Igen, ez igen, volt a cél,
ez volt a cél. Ez volt a cél, hogy minél hamarabb sikerüljön bekerülnie az embernek egy ilyen mobil távközlési cégbe.
Ez egy nagyon buta kérdés, de muszáj, ha már így a 30 évről nosztalgiázunk, meg nézegetjük ezt az időben, hát mondom, nagyon sok izgalmas pillanat van benne, majd látják a hallgatók, vagy hallják, főleg azok, akik valamennyit át is éltek ebből a 30 évből. Nem emlékszem, hogy 30 éve mit gondoltam a szakmámról, meg hogy a rádiózás hova megy, meg mit fog podcastokat fogok gyártani, meg nem tudom, ezt nem gondoltam. Ön akkor mit gondolt erről az egészről? Emlékszik rá? Hogy ez hova futhat ki? 5-10-30
nem, nem voltak élet? Ilyen gondolataim, megmondom őszintén. Ez olyan iramba fejlődött így visszatekintve, hogy ezt lehetetlen volt megjósolni, hogy ez hova fog kifutni. Tehát már maga az, hogy bejött egy digitális alapú mobil szolgáltatás, aminek a hangminősége tökéletes, az első perctől kezdve, összehasonlítva az akkor elérhető analóg NMT szolgáltatással, talán emlékszik meg, a kedves hallgatók is emlékeznek, hogy volt itt egy 450 MHz-en működő NMT szolgáltatás Vestel 450 név alatt, ami egy
hordozható
aktatáska méretű volt, és kerregett, kattogott. A mondatnak a felét az ember nem hallotta, nem értette, tehát eléggé rossz volt a minőség, és akkor hirtelen megjelent egy kézben elférhető készülék, tökéletes minőségben, hát ez egy hatalmas ugrás volt. És hogy utána ez hova fejlődik ki, ezt senki nem sejtette, az a szakmában sem.
Jó egyoldalas ez a táblázat, ez a távközlési idővonal, a 94-től 2024-ig. Hol vannak a legfontosabb állomások ön szerint? Nekem az biztos, hogy nagyon fontos, hogy például 94-ben elindult, a 95 rögtön az SMS. Hát az egy, tehát írott üzenetet telefonon, az egy érdekes dolog.
Igen,
volt.
Az elején ugye maga az SMS története is elég érdekes, mert ezt nem egy kereskedelmi szolgáltatásnak szánták a berendezésgyártók és az operátorok, hanem ezek műszaki adatok továbbítására lett kitalálva.
Egyfajta belső kommunikáció.
Egyfajta kommunikációs csatorna volt. És először csak az egyik berendezésgyártó támogatta az SMS küldését is. Kellett eltelnie egy-két évnek, 95-96-ban lett az, amikor már a többi telefon készülékgyártó is támogatta, nem csak a fogadást, hanem a küldést is.
Nem láttak benne talán fantáziát.
Az nem gondolta senki.
Felesse gondolt, hogy ez ekkora durranás.
Hogy ez ilyen nagy durranás lesz, és hát az SMS megmaradt velünk nagyon sokáig.
Na és akkor hogyan menjünk tovább? 97, de nem akarok minden évszámot föl, de csak ha tényleg jó ezekre emlékezik, a feltöltő kártyás tarifák megjelenése 97.
Igen, ezek az úgynevezett előrefizetett feltöltő kártyás előfizetések, angolul prepaid előfizetések. Ezt is elsőnek sikerült bevezetnünk az országban. Ugye a kereskedelmi szolgáltatást is először indítottuk el. Közel egy héttel megelőztük az akkori versenytársunkat, a Vestel 900-at, és az SMS küldés.
Az izgalmas lehetett az utolsó egy-két hét, hogy ki csap belőbb a célba. Igen, ez fontos
igen,
volt?
Fontos nagyon volt, persze fontos volt. A Panon azért ismeretlenként indult el. A tulajdonosai, a külföldi befektetők nem voltak ismertek Magyarországon. Ott szó szerint a nulláról kellett felépíteni mindent. És akkor ez a prepaid tarifacsomagok, feltöltőkártyások, és ezekkel is mi voltunk az elsők, akik megjelentek a piacon. Én azt mondom, egy másik nagy, amire emlékezhet a kedves hallgatóság, az a 7-számjegyű projekt volt 97-98 magasságában, amikor a 6-számjegyű számok elfogytak, mert lényegesen jobban sikerült értékesíteni az előfizetéseket. Ugye csak egy példát mondanék, hogy emlékszem, az első üzleti tervünkben az volt, hogy 15 éves időtávban 300 000 előfizetést fog beszedni a cég. összesen. Ez sikerült 3 év alatt teljesíteni. Az ezredforduló már 1 millió előfizetésünk volt, és hát 6 számjeggyel indult el a számmező, és látszott 97-ben, hogy ez elfogy.
Elfogyott a rendszám.
Igen, ezért be kellett illeszteni egy 7. számjegyet, tehát az volt egy mérföldkő a cég életében. És utána a 3G megjelenését emelném ki, ami elhozta az adatátvitelnek a korát. Ez volt a kezdő lépése, hogy úgy mondjam. Én a GPRS meg Edge technológiákat, akik emlékszik még talán rá, ami 2G-n működött, azt még nem sorolnám ide, mert azok még ilyen néhány kilobit per szekundumos sebességeket, vagy maximum 100 kilobit per szekundumos sebességeket tudtak produkálni. A 3G az már 1-2 megabit per szekundumos adatátviteli sebességet tudott produkálni. Ez volt 2000-es évek elején, amikor megjelent.
Aztán 2006-ra már mindenkinek volt mobilja.
2006-ban szaturálódott a piac, tehát 10 millió előfizetővel rendelkezett akkor már 3 magyar szolgáltató, tehát akkor már praktikusan minden élő embernek volt mobiltelefonja.
Aztán néztem tovább, és akkor láttam, és számolgattam, néztem a 4G-t, ugye azok elindultak, a 4G szolgáltatás elindult 12-ben, vagy elindították. Egy, és 18-ra, ha jól láttam, 6 év alatt, ugye, amikor már 99% az országnak le volt. De nézegettem, hogy akkor 4G-hez 6 év kellett. Csak kíváncsi vagyok, hogy az 5G-nél akkor ez az idő mennyivel rövidül, vagy rövidülhet-e?
A 4G és az 5G között a nagyon lényeges különbség az, hogy egy lényegesen nagyobb sebességet tud az 5G produkálni az előfizetőknek, viszont ehhez egy lényegesen magasabb frekvenciás sávra van szükség. Az úgynevezett 3,6 GHz-es sáv az, ami az 5G-t, a valós 5G érzést képes hordozni, és annak az a velejárója, hogy viszont a lefedett terület az lényegesen kisebb, mint amiket a 4G technológiákhoz használunk, azoknak a frekvenciáknak a lefedési területéhez képest, amit a 4G-hez használunk. Tehát én azt gondolom, hogy egy valós 5G lefedettség az lassabban fog kiépülni 99%-os lefedettségi szint elérésével, mint a 4G esetében volt, mert a frekvenciasávok lényegesen magasabbak, és mondjuk egy 4G-t, ha kisugárzunk egy 800 MHz-en, elnézést az ilyen szakmai kifejezésekért, akkor mondjuk egy 10-20 kilométeres kör tudunk lefedni vele. Az 5G technológia kisugárzására használt frekvenciasávon ez a kör, ez 1 kilométeres.
Tehát sokkal kisebbek ezek a körök,
sokkal több kell állomás belőle, kell belőle, hogy le tudjuk
fedni. Sokkal nagyobb műszaki fejlesztés.
Sokkal több beruházást igényel ez az egész. Igen.
Azt is mondta valahol, ezt felírtam magamnak, hogy egy mobil hálózat az sosincs kész, ugye? Tehát az butaság lenne kérdezni, hogy akkor mikor van a dolog kész, mikor pihenhet meg az alkotó.
Soha. Csak egy összehasonlítást mondanék. 94-ben a 2G szolgáltatást 900 MHz-en egy 10 MHz-es sávban kezdtük el. Most a teljes frekvencia tartomány, amit használunk, az 200 MHz környékén van, 6 sávban. 900 mellett 5 másik sávot is használunk. Ebből az előfizető semmit nem vesz észre, de a telefonkészülék az folyamatosan váltja a sávokat, mindig nézi, hogy hol tudja a legjobb minőséget nyújtani, mindig nézi, hogy hol tudja a legjobban elérhetővé tenni magát, és oda megy át. Uh-huh. Tehát ez folyamatosan a telefonkészülékünk és a hálózat folyamatosan kapcsolatban egymással, és terelődik a készülék mindig arra a sávra, ami az adott pillanatban a számára a legkívánatosabb. Ha telefonálunk versus, hogyha nagysebességű adatátvitelre van szükségünk, akkor a készülék automatikusan megy át az egyik sávra a másikra. Na most egy ilyen hálózatot, egy ilyen terelést, egy ilyen mozgást a készülékeknél, hogy ezt mindig kioptimalizálja az ember, mindig több millió előfizető számára ez a legoptimálisabb legyen, ez egy folyamatos tevékenység. Ilyen nincs, hogy ezzel valaha végzünk. Ezzel nem fogunk végezni soha.
A legrosszabb álmaiban mindenkinek vannak rossz álmai, nem érek ide a stúdióban mondjuk egy ilyen beszélgetésre. Hát az nyilván egy riporternek benne van, de mondjuk egy egyetem műszaki vezérigazgató helyettes, aki így végig kísért, az jutott eszembe, hogy pont olyan, mint egy újszülött, ahogy ezt ön végig kísért, ez tényleg klassz, hogy úgy beszélgetünk, hogy nem 5 éve csinálja ezt, hanem benne van ez a 30-as. Mi fenyegeti ezt a fajta evolúciót? Akkor inkább talán így kérdezem.
Én azt gondolom, hogy valós fenyegetettséget én nem nagyon látok, mert a mobil távközlés, a telefonok megjelenése a 90-es években is elterjedése, az olyan mértékben épült be az embernek az életébe, hogy ez onnan kitörölhetetlen, kivehetetlen. Tehát én nem tudok olyat elképzelni, hogy egyszer nincs szükségünk.
De ez nem olyan, mint a kőbalta, pedig azt is egy darabig nálunk volt.
Nyilván át fog alakulni, a kőbalta is átalakult fémbaltává, utána valami mássá, tehát lehet, hogy ez is át fog alakulni, de azt gondolom, hogy azok a kényelmi funkciók, az élettel való kapcsolata, amit a mobiltelefonia megmutatott az elmúlt 30 évben, ez nem fog eltűnni az ember életéből. Én azt gondolom, hogy ez velünk marad.
Emlékszem arra a kutatásra, ami jó pár éve volt, amikor hozták ki, biztos brit tudósok voltak, hogy többet nyúlunk a telefonunkhoz, mint a pénztárcánkhoz, hogy megvan-e ez a... Igen. Szóval aztán egy nagy váltás, végül az új begyünkbe kerül-e chip formájába ez az egész cucc, vagy nem, de ahogy ön mondja, valószínűleg ennek se vége nincsen, és elválaszthatatlan is lesz. Akkor még egy picit vissza az idővonal, mert aztán megint megzavartam ebben, vagy én is beletettem egyet-kettőt. Volt még olyan, ami nagyon nagy kihívás volt? A legnagyobb kihívás az mi volt ebben az evolúcióban, vagy ökoszisztémában?
Mindegyik új technológia megjelenése azért rendkívül nagy kihívás. 8-10 évente jelenik meg új technológia, ugye 90-es évek elején jelent meg a 2G, 2000-es évek elején a 3G, 2011-12-ben a 4G, és most 2020 környékén az 5G. Az, hogy a hálózat ezekre az új technológiákra képes legyen, ez egy rendkívül befektetés igényes tevékenység. A berendezéseket ki kell cserélni, az antennákat ki kell cserélni, vagy bővíteni kell, az állomásokat át kell építeni. Ugye ma 4000 fölötti az állomásaink száma, amivel az ügyfeleinket kiszolgáljuk, tehát 10 évente ez a 4000 állomáshoz elég rendesen hozzá kell nyúlni. Most benne vagyunk 3 éve egy modernizációba, amiben először az állomásoknak minden elemét kicseréljük, a kábeleket, az antennarendszereket, mindent kicserélünk.
Csak egy fél mondat fiatal riportok, emlékszem arra, meg hype-ja volt ennek a dolognak, hogy mindenki akart mobiltelefont, akkor még nem volt, senki nem akart állomást, az ne ott legyen mellette, és akkor ez mindent okoz. Sokat beszéltünk erről, tudósok jobbról-balról mindent mondtak. Igen, személyes. És mégis most együtt élünk 4000 állomással, és lehet, hogy még több állomással van, akkor ezek szerint szükség, hogyha ezek a körök, amit az előbb magyarázott nekem.
A 4000 állomás az csak a Jettel Magyarországé. Igen. Ugye van a Magyar és Telekomnak is van 4000, meg a Vodafonnak is közel 4000, tehát jó átfedések vannak, én azt mondom, hogy biztos van egy 8-10 ezer állomás Magyarországon.
Ez is az életünk része lett, a mobil meg az állomás is valamilyen módon.
Igen, hát
az egyiket hamarabb elfogadtuk, mint a másikat.
Az állomások tekintetében még mindig van egyfajta előítélet némelyek szemében, amikre azt kell, én emlékszem, hogy a 90-es években is ez volt, hogy a mobiltelefon az agyrákot fog okozni,
csak meg fog ölni, most így kimondani, persze,
kifolyik a agyunk a fülünkön, ez lesz a vége. Én azt tudom erre mondani, hogy eltelt 30 év, és még egyetlen egy emberről se tudunk, aki mobiltelefonia miatt szenvedett bármilyen károsodást egészségügyileg. Tehát ezzel folyamatosan küzdeni kell a szakmának. Ugye az 5G-nél is néhány évvel ezelőtt emlékszünk a Conteo elméletekre, hogy ez mit fog okozni, meg hogy a Covid-dal milyen összefüggésben van, ugye? Tehát, hogy így aktiválták a Covid vírust bennünk, tehát emlékszem ilyenekre is. Ezzel együtt kell élnünk.
Mert jön a 6G, meg a 7G. Az 5G sem elég, tehát valóban itt azért van még munka a következő évekre.
Igen, tehát minden új technológia olyan új képességeket hoz be, amivel a felhasználási terület rendkívüli módon szélesedik, vagy mélyül. A spektrum szélesedik, vagy a felhasználásnak a lehetősége mélyül. Ugye a 4G technológiával megjelent az adatátvitelnek a bármilyen formában való kihasználhatósága. Talán még visszaemlékszünk, hogy régebben, hogyha 3G-n mondjuk akartunk adatot forgalmazni, e-mailezni, vagy brózolni az interneten, és bejött egy hívás, akkor megszakadta az adatcsatornánk. A 4G elhozta azt a képességet, hogy párhuzamosan már több adatcsatornát tudunk használni, tehát tudunk navigálni, tudunk letölteni, tudunk zenét hallgatni, a gyerek tud játszani, és mellette én tudok telefonálni ugyanazon az időpillanatban, ugyanazzal a készülékkel, tehát már több csatornát képes a hálózat és a telefon egy időben kiszolgálni. Tehát ez volt a 4G-nek a nagyon nagy előnye. Az 5G behozott olyan képességeket, amiket még nem használunk ki teljes egészében, tehát a hálózat szeletelés képességét, behozza a rendkívül megbízhatóság és rendkívül alacsony válaszidő képességét, ugye, ami a autonómus vezetésnek egy alapfeltétele lesz. Ezekről beszélünk már, mert még igazából ezek a úgynevezett use case-ek, ezek még nem működnek. A 6G megint be fog hozni olyan dolgokat, amik bővítik, vagy mélyítik ezeknek a lehetőségeknek a tárházát.
És az a másik feladónak az, hogy arra is emlékszünk, hogy ez horribilis pénzekbe került azért a legelején bármilyen ilyen nagy kütyűt hordszolni magunkkal, vagy bármilyen, most meg ezek a mobil korlátlani csomagokkal tényleg az összes dolog szolgáltatás lehetőség horizontálisan és vertikálisan a rendelkezésünkre hát ahhoz képest töredék összegért. Tehát ez is egy fontos kérdés, hogy ez mindenki számára elérhető, vagy nagyon sokak számára elérhetővé vált.
Igen, én azt mondom, hogy Magyarországon azért a mobil technológia mindenki számára elérhető. Tehát havi néhány ezer forintból ezeket a szolgáltatásokat meg lehet vásárolni, lehet használni. Ha megnézzük, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér, vagy mennyibe kerül egy kávé, néhány kávé árából megvan az egy havi szolgáltatásnak a díja. Tehát ez már nem megfizethetetlen.
Mi a legnagyobb sikerélménye? Már még sok dolgot kihagytunk, itt sok évszámot az elmúlt 30 év, jettel mobil távközlési idő van. Ha csak egy dolog, amiről nagyon kedvesen emlékszik, vagy szívesen emlékszik.
Hú, hát ez nagyon sok van, amikre én nagyon szívesen emlékszem vissza. Talán a legnagyobb elégedettséget az nyújtja, hogy ez alatt a 30 év alatt fokozatosan töretlenül fejlődni tudtunk. Nem csak műszakilag, hanem az ügyfelek kiszolgálása tekintetében is. Tehát soha nem volt egy pillanat, hogy megálltunk volna. És ennek részesének lenni, ezt az ember ezt nagyon nagy megnyugvással veszi. Tehát, hogyha visszatekintek, hogy a magyar mobil távközlésnek az elejétől kezdve részese vagyok, egészen a mai napig, én ezt önmagában egy nagyon nagy sikernek fogom fel.
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy tudtunk beszélgetni, meg köszönöm, hogy átküldte nekem ezt a mobil távközlési idővonalat. Jó volt így nosztalgiázni, egy picit visszaemlékezni, és hát előttünk a jövő. Nagyon köszönöm, a Jettel műszaki vezérigazgató helyettese Koller György volt a Monitor délután vendége. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Viszontlátásra.